A mi segítségünk és minden reménységünk Istenben van, aki teremtett, megtart, és Krisztusban újjáteremt mindeneket. Amen. Magasztaljuk énekszóval Istenünket a 301. dicséret első verszakának éneklésével, új világosság jelenék, ó tévejgés csendesedék. Kegyelem néktek és békesség attól, aki volt, és aki van, és aki eljövendő. Amen. Hallgassuk meg Isten igéjét, amint írva található a 110. Zsoltár első 4 versében. A 110. Zsoltár verseit hallgassuk figyelemmel az elsőtől a 4. terjedő versekből.
Dávid Zsoltára. Így szól az Úr az én Uramhoz. Ülj a jobb kezem felől, míg ellenségeidet lábad zsámoljává nem teszem. Hatalmat pálcáját kinyújtja az Úr a Sionról, uralkodj ellenségeid között. Néped önként követ szent öltözetben, ha sereget gyűjtesz. Mint hajnal méhéből jött harmat, olyan a te ifjúságod. Megesküdött az Úr, nem bánja meg, pap vagy te örökké, Melkisédek módján.
Isten áldása legyen az ige hallgatásán, szívünkbe fogadásán, annak megtartásán. Gyertek testvérek, hajtsuk meg fejünket, csöndesedjünk el, imádkozzon. Örökké való Istenünk, mennyei édesatyánk, ami Urunk, Jézus Krisztus által, áldunk és magasztalunk megszólító kegyelmedért, hogy megállhatunk előtted, hogy megköszönhetjük áldásaidat, amelyekkel érdemünk nélkül elhalmozol bennünket. Így köszönjük meg hálatelt szívvel az elmúlt 7 gondviselő szeretetét, munkáinak gyümölcsét, sikerét, most különösen is azokat, amelyeket nem a magunk erejéből értünk el, hanem a te győzelmes jobbod segítségével. Áldott légy, Urunk, hogy mindent neked köszönhetünk. Az élet minden természeti és lelki gazdagságát, és köszönjük mindazokat, akik ebben mellettünk állnak. Szeretteinket, akik nap mint nap elhozzák szeretetük és hitük erejének maradandó biztonságát. Áldott légy igédért, amely az elmúlt héten is naponkénti lelki táplálékunk lehetett. De köszönjük a próbatételeket is, amelyekkel megintettél, amelyekben szeretetünket megmérted, az akadályokat, amelyeknek leküzdésére te adtál erőt és bölcsességet. Urunk, aki ismered a szív minden éltető dobbanását, de aki ismered a szív rossz indulatú, mérgező rándulását is, Megvalljuk előtted, hogy elgondolni sem tudjuk, milyen küzdelmet vívsz olykor a mi teljes szívünket. Hogy hányszor kellett ezen a héten is odaállítanod keresztedet a szívünk kőfalaira, hogy reál tekintve lejjünk meg a gyötrelmeink, a konfliktusaink megoldása. Légy áldott kegyelmedért, hogy te nem mondasz le rólunk, hogy nem azért jöttél a világba, mert megérdemelte, hanem mert szeretted. Urunk, éli harmad, ki vagy a betlehemi birkadat harmata, hogy legyél életünk a húsvéti hajnal harmata, az áldások áldása. Kérünk, hogy vezess bennünket a házakra, hadd legyünk benned eredetet élni. Cserélj, Uram, jövünk hozzád szent öltözetben, lelked óvajában felülvezve gyerekokat, igazság szeretettel. Hozzád, akinek a mennyei atya helyet készített, királyi trónusa jobbján, aki megváltott, bűnöket eltörő áldozatoddal, lettél mindenek felett való főpap, és aki így töltötted el a törvényt, hogy ezt számítassék be nekünk értelmeteleknek, igazság. Békesség, áldunk egy több időzben hatalmat, bátráját, tűnünk a karakó Sionot, uralva a mindenséget, mi hozzá folyamatunk, serkedként, igen összegyűjtöttél ma is, hogy teljesedjék rajtunk felhetes igény, hogy ahol ketten vagy három, összegyűjtöttél a felelete, te ott jelen vagy. Így kérünk, hogy lehet által arra sérünk, hogy ugyanannak egy igény, Isten igéje, amelynek alapján az ő szent lelkét segítségül kérve szólni kívánok, írva található a zsidókhoz írott levél 6. részében, a 9-től a 12-ig terjedő versekben. Hallgassuk illő figyelemmel a zsidókhoz írott levél 6. részéből, a 9-től a 12-ig terjedő versekben. Felőletek azonban, szeretteim, jobbat gondolunk, hogy közel vagytok az üdvösséghez, még ha így beszélünk is. Mert nem igazságtalan az Isten, hogy elfeledkeznék cselekedeteitekről, és arról a szeretetről, amelyet az ő nevében tanúsítottatok, amikor a szenteknek szolgáltatok, és most is szolgáltok. De kívánjuk, hogy közületek mindenki ugyanazt az igyekezetet tanúsítsa mindvégig, amíg a reménység egészen be nem teljesedik, hogy ne legyetek restek, hanem kövessétek azokat, akik hit és türelem által öröklik az ígéreteket. Szeretett testvérek, ennek az idei esztendőnek különös adventjén Pál apostollal együtt mi is dicsekszünk a megpróbáltatásokkal is, ahogy a rómaiakhoz írott levelében fogalmaz, mert tudjuk, hogy a megpróbáltatás szüli az álhatatosságot, az álhatatosság a kipróbáltságot, a kipróbáltság a reménységet, a reménység pedig nem szégyenít meg. Advent második hetén, amikor meggyújtjuk a következő gyertyát, az adventi koszorún, a hagyomány szerint a hit, a reménység, az öröm és a szeretet gyertyái közül most a másodikat, akkor nem is lehetne talán találó a Biblia olvasó kalauzunk szerinti mai újszövetségi ige, amikor a hívő ember reménységéről emlékezik meg. Van egy másik hagyomány is, miszerint sok helyütt mára már elkészülnek azok a kis házikók, adventi kalendáriumok, amelyek meg ha kinyitjuk egy-egy ablakát, akkor vár ránk ott valamilyen szép gondolat. Sok keresztény családban igei kalendáriumok készülnek, és idén először az Anyaszentegyházunk is ebben a bezárkózott világunkban kedveskedik a honlapján egy ilyen adventi házikóval, amelynek a virtuális ablakai mögött adventnek minden egyes napján egy-egy ige, vagy egy-egy bizonyságtétel kísér bennünket. A mai igénk egy ennél még nagyobb épületnek az ablakát tárja ki, és ez pedig az egész emberi élet kalendáriumának az ablaka, amely láttatni engedi a hívő élet beteljesedett reménységét. Azt a reménységet, amely egy egész életen keresztül senkit meg nem szégyenít, és amely Krisztus Urunk főpapi engesztelő áldozatában teljesedett be, hogy nála örök életünk legyen. Ez a mai igénk a zsidókhoz írott levélnek egy részlete, amely szerzőjét nem ismerjük, némelyet nem is levélnek hívják, hanem mindjárt prédikációnak, teológiai értekezésnek, vagy ahogyan a szerző az írás végén megjegyzi, intelemnek, intőszónak. Minden esetre minden egyes sora eszencia. Az új szövetségben egyedülálló módon összegzi a fiúról szóló nagyívű tanításokat, kezdve az ő megtestesülése előtti létezéséről, úgy mondjuk preexisztens krisztológia, egészen a kozmikus krisztológiáig mutatja be Krisztust, aki hatalmas szavával hordozza a mindenséget. Ez a mai ige, egy ablakot nyit az örökké valóság kalendáriumán is. Ezek az eszenciális gondolatok kivétel nélkül mindannyiunkhoz szólnak, akik nem szeretnénk mást közbevetni a lelkünk igazolására Isten előtt, csakis az ő megnyert kegyelmét a fiúban. Ezek a sorok vigasztaló, bátorító, erőt adó sorok az Úr eljövetelének reménységével, amelyek ablakokat nyitnak nem csak szeretetben és boldogságban az életünkre, hanem akkor is, amikor az életben épületet vesz a szenvedés, a kétség, a síralom. Ezeknek a soroknak a címzettjei jól ismerték ezt az érzést, ezt a vágyot, hiszen maguk is egy különös krízis helyzetbe kerültek. Olyan hitükben megfáradt zsidókból lett keresztjének a címzettek, akik jól ismerték az Ószövetséget, szerették a zsidó kultuszt, hiszen abban a kultuszban le lehetett élni egy egész életet, és egyenesen kísértést jelentett számukra ahhoz a kultuszhoz való vágyakozás, a visszatérés vágyakozása. De keresztjénné lettek, és ezzel megismerték Krisztus megváltó szeretetét, de mégis hiányzott nekik a régi életük, a választott nép levegője, az eklézsia tudata helyett, hiányzott a törvény régi, sarkos értelmezése, Krisztusban betöltött és életté vált evangélium helyett. Inkább óhajtották az emberi főpapság intézményét, semmint fogadták örömmel a teljes szívet betöltő, mindenek fölött való főpapot, Krisztust magát. A főpap személye meghatározó volt a zsidó kultuszban, egyedül ő mutathatta be a nagy engesztelő áldozatot a templomban, ezzel egy időre kieszközölve Isten bocsánatát. A szentélybe nem léphetett be senki más, csak ő. Volt egy különös ruházata is, amit kifejezetten erre az alkalomra vett fel, egy méltóságot sugárzó, színes ruha költemény, a melvíz, az éfód, a köpeny, a szegélyes szövött köntös, a süveg és az öv. Mózes második könyve leírja, hogy a palást szegélyén körös körül még aranycsengettyűk is voltak, hogy a nép hallja, hogy mikor megy be a szentélybe a főpap, és hallja és láthassa, hogy mikor jön ki onnan. Mózes harmadik könyvének van egy kommentárja, egy zsidó kommentár, a Cóár, és ebben feljegyzik, hogy még a főpap bokáján is volt egy aranykötél, azzal a céllal, hogyha valami történne bent időközben vele ott a szentélyben, rosszul lenne, vagy esetleg még rosszabb meghalna, akkor ki tudják onnan húzni, mert hogy oda senki nem léphetett be. A feljegyzések szerint azonban ez soha nem történt meg. De mégis óriási különbség ezzel szemben, szinte látjuk magunk előtt Krisztust magát, a főpapok főpapját, a maga szolíd külsejével, alázatával, ahogyan önmagát megalázva a Golgotán egy személyben áldozó és áldozat, egyszeri és tökéletes, megismételhetetlen és minden korban érvényes engesztelő áldozatával minden főpap fölött való. Még csak nem is Áron papi rendje, hanem Melkisédek királypap rendje szerint, azaz benne összegződik a papi és a királyi méltóság. Ezek a zsidókból lett keresztjének ezt a főpapot kívánták fölcserélni az emberi főpapsággal, vágyakoztak vissza tehát a régi élményeikbe, vallásos érzületükbe, és az életükben ez a nyilvánvalóan megmutatkozó kettősség bizonnyal megosztotta azt a gyülekezetet is, ahová ez a levél íródott. Mindezt csak fokozták az olyan események, hogy például amikor egy apostol prédikált a templomban, és megtudták ezt a zsidó hatóságok, akkor válaszul, ki tiltották a keresztényeket a templomból. A szent helyről gondoljuk csak el, hogy mennyire megviselhette ez a kitaszítottság érzés a zsidókból lett keresztényeket, akik megpróbálták bizonyítani a zsidó szertartásokhoz való hűségüket, mennyire felülkerekedhetett ez bennük, ez a fájdalom, szemben a Krisztusban való befogadottság érzésével. Olyan lelki krízisbe kerülhettek, hogy nem egyszer döntésre kényszerültek. Mert a krízis szó, a görög eredetije, krizei döntést is jelent. Nem csak válságot, fordulatot, hanem döntést. És valóban minden egyes krízis helyzetben az ember döntés elé van állítva. Más jelent a trauma és más a krízis. A trauma az a múltban élt keserű élmény, ami fenyegeti az emberi jelenét. Akkor ő a múlt felé fordulva keresi ennek a szenvedésnek a miértjét. Nyilván igyekszik elkerülni a jelenben a krízist. Ezzel szemben a krízis a jövő felé tekint, a jövőbe utalja a megoldást. És sokszor visszafordíthatatlan döntéseket eredményez. Feltehetőleg tehát voltak ebben a gyülekezetben ilyen döntéshozó testvérek, akik nap mint nap mérlegelték a szívük vágyát, és elterjedt ennek a krízisnek a híre, mert voltak, akik megtagadták Krisztust. Így írja az ige, elestek. Akik egyszer megvilágosítottak, és megízlelték a mennyei ajándékot, és részesei lettek a Szentléleknek, akik megízlelték Isten felséges beszédét, és az eljövendő világ erőit. És mégis elbuktak. Ez egy olyan szintű hitbeli döntés, hogy azt írja a levél ezzel a szóval, lehetetlen, hogy ők ismét megújuljanak, és még egyszer megtérjenek. Hiszen újra megfeszítenék önmaguknak az Isten fiát, és ezzel meggyaláznák ezt a váltságművet. A szeretett testvérek, ilyen törékeny a látszat hit, olyan, mint a jéghártya az első téli napon, ilyen a látszat kereszténység, és ilyen a látszat advent. Azok az ottani zsidó keresztjének, némelyike ilyen törékeny hittel bírt, az Isten személyre szóló hívását, a megszólítatást beáldozták a saját kényük kedve vágyainak. És tulajdonképpen mit látunk? Bele remeg a lélek, látjuk a bűnben megverevedett életnek a Szentlélek elleni vétkét. Hiszen valamikor részeseivé lettek a Szentléleknek, ezt olvastuk, megízlelték a mennyei ajándékot, de már kivetették magukból, és hátat fordítottak annak. De ablakot nyit ez az ige azokra is, akikre különös veszély leselkedik, akik a maguk önigazságában reménykednek, bízva abban, hogy nincs szükségük Isten kegyelmi ajándékára, akik kimerik mondani, nincs szükségem arra, hogy engem az Isten fia megváltson. Aki ezt hajtogatja, ezt szajkózza, az olyan, mint a hófötte hegyek közt eltévedt ember, akire visszahull a maroknyi visszhangja, de nem talál haza. Az ilyen ember beszennyezi Isten dicsőségét. Nem azokról a pogányokról van szó, akik sose hallottak a kegyelemről, hiszen akkor nem is vétkeznének a kegyelem ellen, hanem azokról, akiknek Isten megjelentette már magát, aki elmegy a templomba, a gyülekezeti közösségbe, aki hallgatja online az ige hirdetést, hallja az Isten beszédét, érti is, hallja Krisztus mentő szeretetét, de nem él vele. Nem válik életté az ige. Megkeresztelkedik, de odajutván nem konfirmál. Aztán olyan is van, sajnos ki kell mondjam, van olyan gyülekezet, hogy valaki konfirmál, és aztán sose látják. vagy kicsi korában megkeresztelik, de felnőttként nem vesz úrvacsorát. Ez is látszat kereszténység. Hogy maga bízonrója a köreit mindenféle hiú ábránd és hazug tanítás körül, és akik a maguk ártatlanságával dicsekedve kívánják tisztázni a saját bűnnélküliségüket. Az ilyen önigazságában eltelő lélek fölöslegessé kiáltja Krisztus halálát, ott hagyja a samáriait vérbefagyva az úton, és a másik kereszten függő latortól elhallgatja a paradicsomot. Úgy gondolják, hogy számukra hiába való a Szentlélek munkája. Szeretett testvérek, a Biblia tanúsága szerint minden bűn megbocsáttatik, még az égre kiáltó bűn is, Káin óta hívjuk így, egyet kivéve, Jézus ezt mondja, ezért mondom nektek, minden bűn és káromlás megbocsáttatik majd az embereknek, de a lélek káromlása nem bocsáttatik meg. Mit jelent a Szentlélek káromlása? Ez a Szentlélek tudatos megvetését jelenti a szívbéli végleges megkeményedés állapotában. Ez az Isten megváltó szeretetének tudatos elutasítása, ez a bűn, ahogy valaki fogalmazott, a bűn felső foka. És különös, hogy így folytatódnak Jézus szavai Máté evangéliumában, aki az emberfia ellen szól valamit, annak megbocsáttatik, de aki a Szentlélek ellen szól, annak nem bocsáttatik meg, sem ebben a világban, sem az eljövendőben. Jézus ezt megbocsátotta. Ha valaki ellene szólt, ha megvetette, ha gyalázta, ha leköpte, ezt megbocsátotta. De ha valaki a Szent Lelket káromolja, aki szembe megy az élő Istennel, s végül tudatosan hátat fordít a léleknek, azt az Isten nem tudja megbocsátani. Őket is érinti ez a biztató levél, és azokat is, akik kétségekben vannak, talán akik azt gondolják, hogy biztos megtették ezt valamikor, megszólal a lelki ismeretük, és azt gondolják, hogy emiatt már nem is nyernek bűnbocsánatot, és nem lesz örök életük, hadd mondjam így, ők ezt nem tették meg, máskülönben nem jutottak volna el eddig a gondolatig sem. Tehát hozzájuk is szól az Isten beszéde, akik még félúton vannak, és mindannyiunkhoz szól intelemként és bátorításként, amiképpen kitartásra int mindannyiunkat, bíztat, hogy gyakoroljuk a szeretetet és a kölcsönös jóindulatot. Ugyanis nem csak csodálatos ajándéka ez az Istennek, hanem hallatlan felelősség és lehetőség is. Azért, mert lehetőségünk van arra, hogy mások életének ablakát kinyissuk, hogy oda vezessük Krisztushoz bizonyságtétellel, szeretettel. A szeretet tudja átszínezni valóban az életet, ahogyan egyszer a kórteremben átszínezte egy beteg társnak is az életét, amikor az egyik kedves beteg maga tehetetlenül az ablak mellett feküdve mesélt a másiknak arról, hogy milyen csodálatos dolgokat és felvonulásokat lát, kitekintve az ablakon. A másik beteg szinte plasztikusan látta maga előtt azt a csodálatos képet ott a kórterem túlsó végében, csak amikor Emesz testvér minden élő kutyán távozott, és bejött a nővérke, és kérte a betegtárs, hogy most akkor hadd kerüljön ő az ablakhoz, akkor látta, hogy ott egy tűzfal van, és ráadásul kiderült az is, hogy a társa világtalan volt. Igen, a szeretet tud az élet szebbik oldaláról, átszínezi újra és újra, de a keresztény reménység nem színezi ki a váradalmat, hanem maga a színeket összefogó fény, a világ világosságának jelen valósága. Nem úgy, mint Lázár feltámasztásakor Márta, aki hol a múltba, hol a jövőbe helyezi Jézust, Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem, aztán a jövőbe utalja, tudom, hogy feltámad a feltámadáskor az utolsó napon, Uram, én hiszem, hogy Te vagy a Krisztus, a az Isten fia, akinek el kell jönnie a világba. Hanem ahogy Jézus válaszol neki a jelenben kinyilatkoztatva, én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz én bennem, ha meghal is, él. Minden válság helyzetben, minden krízis helyzetben ez a megoldás, szeretett testvérem, ez a vagyok. Hogy ez a vagyok ott van velünk, én vagyok a világ világossága, aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. És aki kitekint valaha is élete nagy adventi ablakán, az Krisztust nem a jövőbe illeszti, se nem a múltba, hanem tudja, hogy Jézus él és uralkodik mindenek felett, és átszegezett kezében tartja az ő életét. Még ha halálos félelem is lesz rajta urrá. Mert akár gyermek, akár ifjúságának sugárzó színeiben van valaki, akár élete derekán, akár idősebb korban betelve az élettel, amikor fél az ember, akkor testestől, lelkestől fél. De szól a szent szózat. Ne félj, mert megváltottalak. Neveden szólítottalak, enyém vagy. Ha vizen kelsz át, én veled vagyok. És ha folyókon, azok nem sodornak el. Ha tűzben jársz, nem perzselődsz meg. A láng nem éget meg téged. Mert én az Úr vagyok a te Istened, Izrael szentje, a te szabadítód. És ezért jön, szeretett testvérek, a mai igénkben ez a részlet, ez a vigasztaló fordulat, mert ilyen Istenünk van, ilyen vigasztaló a Szentlélek. Felőletek azonban, szeretteim, jobbat gondolunk, hogy közel vagytok az üdvösséghez, még ha így beszélünk is. Mert nem igazságtalan az Isten, hogy elfeledkeznék cselekedeteitekről és arról a szeretetről, amelyet az ő nevében tanúsítottatok, amikor a szenteknek szolgáltatok, és most is szolgáltok. Érezzük, hogy átjárja a szeretet ezeket a sorokat, szeretteimnek hívja a gyülekezet többi tagját, és a legjobbat gondolja felőlük. Közel vagytok az üdvösséghez. Nem azt mondja most, amit Jézus mondott az írástudónak, amikor a nagy parancsolatról beszélgettek, nem vagy messze az Isten országától, sugallva azt is, hogy még nem vagy benne, talán kell még egy lépés, hanem azt mondja, vigasztalodjatok, mert közel vagytok az üdvösséghez. Honnan tudja ezt a levélszerzője, mire alapozza? Legelőször is Isten igazságára, mert mindig arra kell hagyatkozni. Nem igazságtalan az Isten. Ő az, aki számon tartja az ő országáért tett cselekedeteket, a szeretetet. Mi reformátusok szív szerint is jól tudjuk, hogy nem cselekedetekből van az üdvösségünk, de nem is cselekedetek nélkül. Nem igazságtalan az Isten, hogy elfeledkeznék cselekedeteinkről és arról a szeretetről, amit az ő nevében tanúsítunk. Tehát nem felejti el a neki odaszentelt életet. Megfeledkezik-e csecseméjéről az anya, nem könyörül-e méhe gyermekén, de ha ő meg is feledkezné, én akkor sem feledkezem meg róla. Rólad, íme a tenyerembe véstelek be, szüntelenül előttem vannak falaid, így írja Izsaiás könyve. És ezzel szemben ismerjük az emberi feledékenységet, az ember igazságtalanságát, ami abban áll, amikor elfeledkezik a másik cselekedeteiről, szeretetéről, és talán ez az idei advent alkalmas lesz arra továbbra is, hogy lecsiszolja ezeket az igazságtalanságokat, és előhozza a megszürkült, homályba veszett szeretetet. Talán még emlékszünk arra, amikor tavasszal azt kérdeztük magunktól, vajon amikor letelik ez a karantén világ, lesz nekem nagy kibékülések, lesz nekem nagy összeborulások, más lesz ezután, és bizony sok helyütt maradt a háromnapos csoda. Hogy Isten igazsága kifordítsa az emberi igazságtalanságot, és begombolja az Isten igazságába, olyan nagy szükség van arra, mint egy falat kenyérre. Hogy jóra forduljanak az emberi és családi kapcsolatok. Hogy a családi emlékezet adventi estéken Jelentse sok-sok szeretet felidézését, és engedjük, ahogy Ravasz László mondotta egykor, a szeretet minden jelentéktelennek tűnő dolgot jelentősnek lásson. A levél szerzője végezetül megmondja, hogy hogyan is tegyük ezt. Három szívbéli jó kívánságot helyez a szívünkre. De kívánjuk, hogy közületek mindenki ugyanazt az igyekezetet tanúsítsa mindvégig, amíg a reménység egészen be nem teljesedik. Ez az első jó kívánsága, hogy mindenki egytől egyig tanúsítsa ugyanazt az igyekezetet, ne legyen kivétel, aki azt mondhatná, neki nem kell szeretni, ő fel van rá jogosítva. Ugyanazt az igyekezetet tanúsítsátok, vagyis a kölcsönös szeretet igénye, a megelőző szeretet legyen mindig veletek. Ez azt is jelenti, hogy ez legyen folytonos. Nem egy fellobbanás a hívő élet, nem csak egy vasárnapi kereszténység, nem egy 4 hétig tartó adventi kereszténység vagyunk, hanem egy folytonos, készen találtatás az Isten kegyelmében. Hogy találjon minket mindig ebben az igyekezetben a mindenható Isten, ehhez szükséges napról napra kinyitni egy-egy lélek ablakot, ahogy Túlmezei Erzsébet írja Adventi Ház című versében. Adventi házunk van sok ablakos, minden este nyitunk egy ablakot. Benn melegen kis fehér gyertya lángol, és árad a fény minden ablakából. De én egy másikat is ismerek, nem így derűs, nem így meleg. Van-e gondom sok sötét ablakára, hiszen itt a karácsony nem sokára. Nyitom-e sorra mindegyik napon, Krisztusra váró lélek ablakon, mert az a lelkem is adventi ház. Hogy hogyan lehet gondunk ennek a különös adventi háznak a lélek ablakaira, ha naponként olvassuk az Isten igéjét, ha beszélhetjük egymást, ha bizonyságtevő lelkekké válunk. És ez a második jó kívánság, szívből kívánjuk, hogy ne legyetek restek a hallásra. Ne hanyagoljátok el az Isten igéjének megszívlelését, ne elégedjetek meg a magatok világosságával, hanem óhajtsátok a világ világosságát. És ne legyetek restek a megbocsátásra, ne halogassátok azt, amit ma meg lehet tenni. És ez a harmadik szívbéli jó kívánság, kövessétek azokat, akik hit és türelem által öröklik az ígéreteket. Mert a hívő jellemet ezt tükrözi, hogy Isten az ígéretei mellé hitet és türelmet ajándékoz. Hogy követhessük a hithősöket, az ősatyát, Ábrahámot, hiszen Istennek a nekitett ígérete alapján, hogy megáldja őt és utódait, ez az ígéret minden keresztényre vonatkozik. Ábrahám elnyerte az ígéretet, és ami ígéret volt, az később a megváltó golgotai váltság művében teljesedett be. Ő az, aki elsőként mindenki előtt belépett a dicső szentek szentjébe, érettünk is, és így lett Melkisédek rendje szerint főpap örökké és királyok királya. Ez a reménység, lelkünknek biztos és erős horgonya, amely behatol a kárpit mögé. Szeretett testvérek, a hívő reménység adventi csodája, hogy annak az eljövetelét várja, aki mindig vele volt, vele van és vele lesz. Engedjük, hogy Isten lelke kibérelje ennek drága bizonyosságával Krisztusnak átadott szívünket. Mert Jákob látomásának angyalai immár készek, hogy az eget és földet összekötő kegyelem lajtorjáján induljanak, hogy megejtse őket, amint egy különös fény játszik a szívek ablakán, a világ világossága. Nincs ennél nagyobb boldogság. Amen. Gyertek testvérek, hajtsuk meg fejünket, csendesedjünk el. Áldott légy, mindenség Ura, igédért, amelyben szóltál, vigasztaltál, megáldottál minket ismeretednek világosságával. Köszönjük, hogy az örökké valóság kalendáriumán ma is kinyitottál egy ablakot, hogy felfedd előttünk a mélységes szent titkaidat, és amit a te lelked ígér üzeneteként mára nekünk kimért. Áldott légy, Urunk, aki prófétánk, főpapunk és királyunk vagy, hogy kezedben tudhatjuk életünket. Aki az igazságosság királyaként és a békesség fejedelmeként tökéletességre vitted az engesztelő áldozatot, helyettünk, miattunk, érettünk. Urunk, tudjuk, hogy a te szívedben és így az örökké valóságban helye van mindannyiunknak. De könyörgünk azokért, akik félúton járnak te feléd, akiket már nem vonz a világ hívása, de még nem értették meg hívó szavadat. Kérünk, hogy lelked áldásával hívd el őket a szeretetnek, a te nevedben való megcselekvésére. Hadd szolgáljanak téged a gyülekezetben, a szentek közösségében. Kérünk, hogy így tégy bennünket is oszlopokká, népednek nagy lelki templomában, hogy öröm járja át a gyülekezetünket, egyházunkat. Hadd tanúsítsuk ugyanazt az igyekezetet hitben és egymást megelőző szeretetben mindvégig, amíg csak tart a küldetésünk, és amíg a reménységünk be nem teljesedik te benned. Áldott légy a hitbeli előjárókért, hithősökért, akiket követhetünk hitben és türelemben, és akik a kétségek keresztező útjainál ott várnak ránk készségesen, hogy megnyissák előttünk eligazításul mérhetetlen tapasztalatukat te rólad és bizonyosságukat. Könyörgünk mindenség, Uram, a krízis helyzetben lévőkért, a döntés előtt állókért. Urunk, aki nem korlátozott az ember döntését, de nem korlátozott irgalmadat sem, kérünk, hogy könyörülj rajtuk, lelked által munkáld, hogy melletted döntsenek, így te teljessé az életüket. Könyörgünk betegeinkért, áldott gyógyulásukért, az orvosokért, ápolókért, a tudomány képviselőiért, áld meg őket bölcsességgel, hogy a te eszközeid lehessenek, akik rátermettségükkel átszínezik ezt a bajúdó világot. Könyörgünk a gyászoló testvéreinkért, akiknek életéből eltávozott az a semmihez sem fogható bőség, amit a szerettük jelentett, hogy ajándékozz meg őket az örök élet reménységének gazdagságával. Könyörgünk népünkért, határainkon innen és túl, vezetőinkért, adj számukra felelős szeretetet. Kérünk, Urunk, ezért a ma élő világért, hogy ebben a különös adventben nyugodjék meg a te áldásod mindannyiunkon, csöndesítsd el a világ zaját, hogy zenghessük kegyelmednek tanúságtételét megelőző szeretettel az angyalok éneke előtt, jöjj népek megváltója. Így kérünk mindenség, Ura, hogy kísérjen bennünket áldásod a te szemneved megdicsőléséért. Amen. Foglaljuk össze kéréseinket a mi Urunktól, Jézus Krisztustól tanult imádság szavaival. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Örüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondom, örüljetek, az Úr közel. Amen. Hirdetem az adakozás lehetőségét, tudva azt, hogy a jókedvű adakozót szereti és megáldja Isten. A további hirdetéseket helyünket elfoglalva hallgassuk meg. Szeretettel hirdetem a testvéreknek december havi alkalmainkat. A ránk következő héten, csütörtökön 17 órai kezdettel bibliaórát tartunk, felelős rendszerben, úgy, ahogyan eddig is tettük, összenyitva a gyülekezeti termeket. Ezt követően vasárnap délelőtt 10 órakor és délután 5 órakor ismét istentiszteletre várjuk a testvéreket. December 24-én 5 órára tervezi a gyülekezet a családi karácsonyt, amelyre szeretettel hívjuk és várjuk a gyerekeket. Feltehetőleg a templom kertben kerül megrendezésre, szűkített létszámmal, de azt kéri a gyülekezet vezetése, hogy a szülők a hit leleményével és szeretettel tanácsoljanak ebben bennünket, mi a jó megoldás, hogy felelősen tudjuk találkozni. 25-én és 26-án délelőtt 10 órai kezdettel úrvacsorás istentiszteletünk lesz, megterítjük az úrasztalát, amiképpen délután 3 órakor is mindkét ünnepnapon. Szeretettel hívjuk és várjuk ezekre az istentiszteletekre is a testvéreket. Szeretettel hirdetem a testvéreknek, hogy a szeretet doboz adománygyűjtő alkalmunk során több mint 400 ezer forint adomány érkezett a gyülekezet pénztárába. 40 nagy dobozt tudunk így megtölteni, amelyet a református egyház testvéreinek határainkon innen és túl családokhoz kívánnak majd eljutatni. Isten áldja jó lelkű adakozókat. Isten tiszteletünk végén a 303. dicséret első versét énekeljük, majd nemzetünk imádságát, a himnuszt. A 303. dicséretet, amely így kezdődik, jöjj népek megváltója, szűznek ékes virág.